Feledi Botond külpolitikai jellemző az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a Brexit és a menekült kérdés olyan régi problémákat fed el, mint a görög válság. A görög válság kezelésében valami előrelépés van, akkor, amikor Brexit is van, új francia politikai elit van, Németországban pedig még most jönnek a választások. Vagy ilyenkor csend van erről?
Hát kommunikációs értelemben a görög válság és az ukrán válság hasonló sorsot szenved el, tehát egyszerűen már kezd a olvasóközönség érzékenysége ellaposodni. Tehát azt, hogy Görögországban mi történik, miközben egyébként ráadásul uniós és NATO tag, mégis sokkal kevésbé intenzíven nézzük.
És még Törökországról nem is beszéltünk.
Aki NATO tag, igen. Tehát, hogy vannak ezek a hosszanti problémák, amik több mint egy éven át tartanak, ezt nehéz folyamatosan napirenden tartani. Tehát az embereknek ezt folyamatosan mesélni, hogy na éppen mi történik. Nyilván a görög politikai szcéna azért az egy nagyon izgalmas előfutára annak, hogy mik lehetnek déli államokban, ha és amennyiben ugye válságos idők következnek be, már pedig ettől ugye Olaszország sem áll nagyon távol. Portugáliában is túl vagyunk egy kritikus időszakon, Spanyolországban meg kormány nem tudtak csinálni. Tehát azért ezek mind-mind tanulási lehetőségek vagy leckék az európai döntéshozóknak, hogy mi történhet egy országban, ha egyébként csak a politikai kommunikációt és még nem is az érdemi döntéseket rosszul viszik végig.
Gyakor, az Európai Bizottságnak van valamilyen iránymutató elképzelése azon kívül, hogy fehér könyvet ad ki 5 verzióval?
Azért a görög válság története kisebb részben szól arról, hogy az Európai Bizottság mit akart, és nagyobb részben arról, hogy a németek mondjuk stratégiai türelem mellett helyenként elhalasztották a cselekvés lehetőségét. Tehát az Európai Bizottság politikai szerepét bármennyire szeretné Jean-Claude Juncker hízlalni, ez igazából pont így a 2014-es időszak után nem történik. Tehát ez a valósággal nem párhuzamos, amit Jean-Claude Juncker szeretne. Ez azt jelenti, hogy hiába akar ő a nemzetállamok felé egy a uniós integrációs felső hatalom szerepét betölteni, ezt pont most a fővárosok abszolút nem hagyják, és nem is csak Berlin, hanem látjuk, hogy többen vannak, akik ellensúlyozzák ezt. Ettől információt begyűjthet, információt szétoszthat, tájékoztathat döntések előtt, de a végső döntést egyértelműen az Európai Tanácsban hozzák.
De mit mond az idők szava? Az európai fővárosok fogják akarni ezt a nemzetek feletti Európát? Egy Berlin? Egy Párizs?
Ugye ez a nemzetek feletti, vagy szuverenista, vagy ugye talán a legnagyobb szitokszóvá a szó eredeti jelentését tekintve sajnos vált föderális Európa, ez egy bal szerencse, hogy ezeket így kezdtük politikailag elhasználni. Nem beszél senki a nemzetek haláláról igazából. Tehát ez nyilván nem egy forgatókönyv, hogy akkor holnap megszűnnek a nemzetek és a parlamenteket lebontjuk. Tehát ilyenről szó nincsen. Itt egy nagyon hosszú folyamat irányáról van szó, arról, hogy mely hatásköröket gyakorolnak közösen államok és melyeket tartják meg. Ebben pedig az Európai Unió hatalom megosztása nem tükröz semmilyen föderális struktúrát, mert pont olyan dolgokat gyakorlunk közösen, amit mondjuk az USA-ban nem gyakorolnak közösen az ottani államok, és néhány dolgot, amit meg ott gyakorolnak, lásd külpolitika, védelempolitika, azt meg itt egyáltalán nem csináljuk közösen. Tehát egy picit úgy mozgunk, ami nem biztos, hogy a világban való fellépésünket erősíti. A kérdésre röviden válaszolva, nincs olyan nemzetközi kihívás, amihez ne kellene az államok együttműködése. Kiberbiztonságtól, a klímaváltozáson át, a fogyasztóvédelemig, mindenhez muszáj. Tehát előbb-utóbb azok szinte törvényszerűen meg fognak bukni, akik csak saját megoldást keresnek. Tehát nincsenek önállátó államok a 21. században sem. Tehát egyszerűen fizikai kényszerűség lesz a klímaváltozásnak a fokozódásával, a kiberbűnözés kiterjedésével, a terrorizmus európai újra megjelenésével az, hogy ezek az országok újra gondolják az együttműködés mesdjéit. Tehát ez nem jelenti azt, hogy valahol ne tartsák meg a nemzeti kompetenciát, de azt jelenti, hogy alkalmazkodni kell ahhoz, hogy hol kell együttműködni a nagyobb eredmény érdekében.
Kézenfekvőnek tűnik, hogy ez a haderő lesz? A terrorizmus ellenes csapatok, a migrációt megállító csapatok, vagy más lesz? Mert ez egyszerűnek tűnik, ki kell állítani mindenkinek, egy parancsnokot ki kell nevezni, és előre.
Ugye ezek a EU hadseregcsoportok, tehát a EU Battle Groups, ez már, ha jól emlékszem, több mint 10 éve létezik. Csak soha nem vetették be őket. Macron egyik nagy ígérete volt, hogy majd akkor ezeket aktivizálja, és valahol bevetik. Hát ugye helyszín van bőven elég. Ugyanakkor ennek a jogi körülásása, illetve a döntéshozatali struktúra kiépítése azért az egy komoly hadseregnél egy NATO szintű intézményt igényel. Tehát azt, hogy a közös protokollok, hogy megértsék egymást, hogy most a fegyverzet szintjéig lemenő technikai kompatibilitásig minden meglegyen, ez egy nagyon komoly befektetés. Ez, még ha meg is születik a döntés, hogy legyen ilyen, megint csak évtizedes távlatokat jelent. De ennek a döntésnek valóban meg kéne születnie. Tehát, és ez most nem drága döntés, mert most kimondani, hogy legyen közös hadsereg, ez nagyjából a legtöbb tagállamban egy eladható üzenet, és szépen lassan meg lehet tenni ezeket a befektetéseket, amit ha ügyesek vagyunk, még munkahelyeket is teremthet több tagországban. Tehát ez egy win-win szituációként előadható döntés, ezért azt gondolom, hogy ez valószínűleg rajta lesz a menün.
De a NATO részvétel erősítésével párhuzamosan lehet rajta ez a menün?
Én nem látok a kettő között ellentétet. Tehát az, hogy ugye az Egyesült Államok is hány darab kis államnak hozza be az erejét, ezt mi ugye mindig csak Washingtonon keresztül látjuk, de azért ezt, ha egy amerikait megkérdezünk, messze nem így látja. Vagy ahogy a nemzeti gárda, az Egyesült Államokbeli nemzeti gárda is nagyon erősen államokhoz kötődik, úgy ez itt sincs kizárva. Tehát simán lehet, hogy ez egymás mellett párhuzamosan elműködik. Az a kérdés, hogy lesz-e egyszer egy olyan űrugrás, amikor azt mondjuk, hogy Washington és Brüsszel beszélget a NATO-n belül, nem pedig az Egyesült Államok és X darab európai szövetséges.
Lesz valaki, egy ember, akit föl lehet hívni Washingtonból, hogyha Európával akar beszélni?
Hát nem holnap. Nem holnap, de a praktikus az lenne, és ugye ez pont a közös hadseregnek a feltétele. Tehát hiába van közös hadseregem, ha nincs mögötte döntéshozatal. A döntéshozatalhoz kell a közös felderítés, magyarul hírszerzés. Mikor lesz közös hírszerzésem? Megosztom a nemzetállami hírszerzések információit, vagy kiépítek egy párhuzamos EU-s hírszerzést? És itt jönnek a technikai kérdések, hogy melyiket fogja inkább finanszírozni az ország. Fognak-e ezek versenyezni? Fognak-e információt elhallgatni? Ha megvannak, tegyük fel valahogy az információ, ki fog dönteni? Egy német, egy francia, vagy rotációban a 27-ek? Tehát itt vannak azok az ördögök, vagy a részletekben elásva az ördögök, amikről iszonyú hosszú tárgyalásokon meg kell próbálni előállítani a legkiegyensúlyozottabb formulát, de ez az EU története.
Közben Vlagyimir Putyin Moszkvában hátradül és kér egy kávét, amikor ezeket a viszonyokat látja, nem? Mint hogyha ott írnák a forgatókönyvét.
Húha, ez azért már nagyon pessimista jövőt vetítene, de vannak ilyen oldalak. Ami biztos, hogy a jelenlegi régiók között zajló versenyben a autoriter per diktatórikus államok rendelkeznek döntéshozatali előnye. Ez mindig így volt. Tehát a demokráciák intézményrendszere természetüknél fogva lassúbb. Már csak azért is, mert a vezetőiket 4-8 év után lecserélik tipikusan. Új vezető jön. Vlagyimir Putyin 99 óta ott van. Azért gondoljunk bele, hogyha Orbán Viktor az első kormány óta megszakítás nélkül lenne hatalmon. Tehát ez egy elképesztő intézményi memória, egy hihetetlen pártbeli tagság, tehát hogy nagyon sok mindent ad, amit egy demokrácia nem úgy, nem abban a formában ad. Viszont az innovációs kapacitása a demokráciáknak elvileg papíron nagyobb kéne, hogy legyen, hiszen pont az ötletek versenyéből fakadóan, abból, hogy az ellenzék tud helyet cserélni a kormánya, be tud hozni új megoldásokat, elvileg adaptívabb lehet. Tehát valahol erre az oldalára kéne rájátszanunk, és akkor igenis Vladimir Putyin lassan nem azért kéri a kávét, mert ráír, hanem azért, mert éjszaka is dolgoznia kell.
Donald Trump, az America First elmélet gyakorlata látszik már, hogy ez mit jelent?
Ez az első útja azért bizonyos szempontból aggasztó volt. Tehát az, hogy eleve Riádba megy fegyverüzletet kötni.
Ugye ez üzlet azért, az első.
Így van, tehát hogy rendesül fegyverüzlet. Szóval ugye, hát mondjuk, hogy pragmatikus, vagy nem értékorientált döntés. Abból a szempontból végképp önző döntés, hogy ugye ebben is, meg a kubai nyitás megfordításában is nagyon látványosan az Obama politikával megy szembe Donald Trump, tehát meg akarja mutatni, hogy ő nem Obama, miközben lehet, hogy mondjuk pont ez a kettő, iráni deal és a Kuba nem elhibázott lépések voltak feltétlenül Washington oldaláról. Tehát van egy látványpolitika, hogy mindenképpen lenne menni, és emellett van egy abszolút nem szövetséges. Tehát amikor azt mondom, hogy értékorientált, akkor ha csak arra gondolunk, hogy a szövetségesei érdekeit figyelembe vevő politika, ez se látszik most kristálytisztán.
De az America First nem az a lényege, hogy nem a szövetségesek érdeke first, hanem Amerika. Végülis azt csinálja, amit mondott, nem?
Így van, ez az egyszerű olvasat ennek a történetnek, és az a baj, hogy ez egy eladható olvasat. Ugyanakkor...
Azok az egyszerű olvasatokat szokták elolvasni, nem a bonyolultakat.
és ezért nem is biztos, hogy le lehet ezt ide egyszerűsíteni, vagy érdemes. Tehát az mindig egy politikus felelőssége lesz, hogy melyik narratívát választja ki a szavazóknak való egyszerűsítés, vagy ha úgy tetszik, a politikai kommunikációs kampány tárgyául. Olyat, amit valahogy le tud egyszerűsíteni egy igen-nem választásra, legyen bősi erőmű? Igen-nem. Vagy pedig egy olyat, hogy menedékkérők per migránsok per egyebekről most legyen egy egyszerű szinguláris döntés, vagy ne. Vagy egy unióról. Tehát azért ezek sokkal árnyaltabb problémák, ahol a nemzeti érdek politikai ágazatokban különböző lehet. Az Egyesült Államoknak ugyanúgy nem érdeke az európai szövetségesét elveszíteni. America First szempontból sem. Tehát egyszerűen pénzt spórolhat meg azzal, és egyébként ez valahol megzajlik, és akkor Trump sem egy sikertelen történet ebből a szempontból, hogy a 2%-os védelmi kiadásokat elköltsék a szövetségesek, és ezzel Amerika spóroljon. Hosszú távon ez nekünk is jó, saját katonai potenciál, Amerikának is jó, mert más is végre beletesz ebbe a történetbe. Tehát kihozható a win-win? A probléma akkor van, amikor a bármilyen nemzet first szó összetételt úgy értelmezik, hogy nincsen win-win, tehát nincs olyan, hogy mind a két félnek kedvező döntés, hanem zéró összegűnek tekintik. Tehát a fő probléma mindig ebben áll, amikor azt hiszük, hogy vagy ő, vagy én, miközben vannak azok a megoldások, és ezért léteznek a nemzetközi intézmények, hogy el tudjuk mondani, hogy mikor tud mind a két fél nyerni valamit a súlyához képest.
De benne van egy nagy, egy szuperállam, egy hatalmas állam gondolkodásában az, hogy a másnak is, a másiknak is legyen jó, amikor megállapodunk valamibe?
Hát a történelem csak erről szól. Tehát minden
meg arról
egyes...
szól, hogy le kell győznöm háborúval. Abban neki semmi jó nincs, nekem viszont minden jó benne.
Minden egyes nagy állambukása arról szól, hogy a sokrú disznó győz. Hát amikor összeomlik a Római Birodalom, hát nem szuperszonikus rakétákkal felszerelt barbárok érkeztek a Limesre, hanem egyszerű fegyverekkel, formációkat kevésbé ismerő, ám de mozgékony hordák. Mégis képesek voltak egy 1000 éves birodalom ledöntésére, és akkor mehetnénk a kínai középbirodalomhoz, mehetnénk az inkákhoz. Tehát nagyon sok olyan történet van, ami erre tanít, hogy muszáj a szövetségesekkel együttműködni. Ebben a kiéleződő versenyben ez hatványozottan igaz. Itt nem csak fegyverekkel versenyzünk, sőt nem elsősorban szerencsére jelenleg fegyverekkel versenyzünk, hanem befektetőkkel, pénzekkel, egyezményekkel. Nyilván a nemzetközi kereskedelem jelenlegi felállása az Egyesült Államoknak, majd Európának kedvez a legjobban. De ezt meg kell tartanunk. Hát ez nem adott, hogy mindig így lesz. Kína és Oroszország ezért vannak a nemzetközi rezsimek ellen, mert ez a mi érdekünket szolgálja. Ezzel nincsen semmi baj. Nekünk ezt támogatni kell, nekik meg ellenezni, de nekünk nem az a jó, hogyha ez a rendszer összeomlik.
Az Egyesült Államok elnöke nagyon közvetlenül kommunikál. Ez időnként nem esik egybe az alátartozó hivatalnokok kommunikációjával. Ez egy tudatos munkamegosztás mondjuk Donald Trump és Rex Tillerson között, vagy ez így alakult, és próbálják egymást hát irányban tartani?
Ugye az optimista washingtoni forrásai mondják azt, hogy ez egy tudatos munkamegosztás. Tehát ők hisznek abban, hogy Tillersonnal tényleg van egyfajta józsarú-rózsarú elosztása a Fehérháznak és a State Departmentnek. Nyilván az ő stílusából és habitusából is következik valamilyen más tartalom. Tehát az, hogy Tillerson azért bár ugyanolyan üzleti múlttal rendelkezik, de mégis annak az üzletágnak a eredményei azok nem hasonlíthatók az ingatlan fejlesztéshez, ahonnan az elnök jön. Tehát ez a munkamegosztás alig, ha nem létezik, lehet, hogy ennek több tudatosabb megnyilvánulását láttuk eddig, de ez nem zárja ki, hogy később esetleg ez átmegy egy tudattalanabb formába, és kérdés, hogy hát ki meddig tartja meg a munkáját.
Kinek van esélye tovább megtartani a munkáját az Egyesült Államok elnöke ellen? Vagy folyik vizsgálat, vagy nem folyik vizsgálat az orosz választási befolyásolás miatt?
Ugye most úgy tűnik, hogy inkább folyik, mint nem
most
folyik.
A mai nap inkább folyik.
De ha nem ellene, akkor mások ellen egészen biztosan. Tehát, hogy ugye az, hogy van egy kinevezett vizsgáló, ugye ez a Robert Mueller, egykori egy FBI igazgató, nem a most leváltott, ez biztos. Az is biztos, hogy ő a saját hatáskörét, tehát hogy mit nyomoz, azt részben önállóan tudja meghatározni. Tehát nem csak azt vizsgálja, hogy az oroszok befolyásolták-e a választási kampányt, hanem most már azt is vizsgálja, hogy az elnök befolyásolta-e az igazságszolgáltatást. Jelesül az FBI igazgató kirúgása, az jelentette, vagy a többi ügynökség megkeresése és a nyomásgyakorlása Fehérház részéről, az jogot sért, vagy nem sért. Ezeket is vizsgálják. Eközben ugye van még két kongresszusi vizsgálóbizottság is, akik dolgoznak. Tehát bőven rengeteg vizsgálat folyik Donald Trump ellen. Ebből a szempontból ő a legvizsgáltabb és a leginkább bekamerázott elnök. Tehát tényleg, ahogy ezt a brüsszeli útján is láttuk, a testbeszédje utolsó kis apróságát is fogják elemezni. Ehhez képest Obamánál ugye egy pozitív hype volt, talán emlékeznek a 2008-90 az első Obama selfie-re, híres fotók. Tehát nyilván nehéz helyzetben van Trump maga is, amit a saját kommunikációs stílusa csak viszont növel feszültséggel. És ugyanezt nem oldja fel mondjuk Sean Spicernek a munkája, vagy látjuk azt, hogy akár még a családtagok megnyilatkozása is néha ezt inkább kevésbé segítik, mint igen. Tehát mindezzel együtt egy olyan konglomerátum állt össze, ami okozza a mostani washingtoni benyomásunkat. És a demokraták ezt viszont kegyetlenül felhasználják. Tehát afelől se legyen kétségünk, hogy ez politikai eszköz az egyik oldalon, miközben a republikánusok pedig valószínűleg azon túl is védik, mint ami védhető, hiszen nekik meg a politikai eszköz a másik oldalon, a következő midterm electionnek, tehát a kongresszusi, ugye a képviselőházat újra választják, és a szenátus egyharmadát újra választják. Tehát azért ez is a politikai üzeneteket, ha levesszük, akkor igen, van egy komoly krízis, mert nem tudjuk eldönteni, hogy jelenleg milyen befolyás alatt volt Trump kampánycsapata, és abból milyen emberek maradtak bent az adminisztrációban, akik az oroszokkal kapcsolatban lettek.
Az látszik-e, hogy a republikánus pártelitnek meddig érdeke feltakarni az elnök mögé, amikor a kampány egyetlen pillanatában sem ettek egymás tenyeréből, mármint az elnök és a republikánus pártelit?
Az egy dolog, ugye akkor még egy picit mindenki értetlen volt a Trump jelenséggel szemben, és ma sem biztos, hogy az okokozati viszonyokat fel tudtuk tárni, de az biztos, hogy van egy támogatottsága. Tehát létezik egy olyan támogatottság, amire a republikánus párt szeretne építeni pont ezen a 2018-as választáson. Tehát amíg azt látják, hogy ez a támogatás kitapintható, addig nem lesz érdekük Donald Trumpnak a megregulázása, bár ugye ez politikai értelemben zajlik, csak nem látványosan. Ugye ilyen volt az oroszországi szankciók törvénnyel való megerősítése. Magyarul az, hogy a kongresszus kivette Donald Trump kezéből a lehetőséget, hogy elnöki hatáskörben enyhítsen az orosz szankciókon. Tehát ilyen jelzéseket elküldtek a Fehérháznak. Pont ezért van az elnök abban a csapdában, hogy elnöki hatáskörben elintézhető látványos lépéseket kell tegyen, mint a párizsi klímaegyezmény felrúgása, vagy azok a dolgok, amikhez nem kell a kongresszus, kubai egyezmény megfordítása.
De a párizsi klímaegyezmény felrúgása vége van a világnak? Ezt hogy látják Amerikában? Mert erről itt nagyon sokat vitatkozunk.
Amerikában mindig abból kell kiindulni, hogy az államok lakossága ezt saját állami szintjén ítéli meg. Tehát Schwarzenegger-féle Kalifornia egészen máshogy fog erről gondolkozni, mint mondjuk a Iowa, vagy pedig a préri államok, vagy a rozsdaövezet államai. Tehát nincs egy egységes kép erről. Nyilván ez szavazók között is megoszlik, de vannak államok, akik ugye egyrészt most informálisan kvázi csatlakoztak az egyezményhez, ezt nem tehetik meg, tehát csak informálisan vállalták a célokat, és mindig lesznek olyan kormányzók, akik határozott republikánus vonallal egyelőre a Fehérházzal tartanak, tehát nincs egy ilyen egységes kép. Az biztos, hogy önmagában egy szűkebb réteg az, aki egyértelműen klímaszkeptikus és elítélő ezzel a párizsi erőfeszítéssel kapcsolatban. A világnak biztos nincs vége, mert a maradék 194 egy ország az boldogan fogja ezt teljesíteni.
Mekkora a mozgástér változása a vizsgálat alatt Donald Trumpnak Oroszországgal kapcsolatban? Mit kell csinálnia? Kompenzálnia kell? Oda kell időnként szúrnia, hogy a renomét óvja, vagy pont ellenkezőleg?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert hogy itt megint csak igazából ellentmondó jelek vannak. Tehát nem lehet, ugyanazt a hibát elkövetheti a sajtó, amit mondjuk a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban elkövetünk. Tehát itt nincs szó barátságról, ez egész biztos. Tehát itt nem, hogy Orbán Viktor sem barátja Vladimir Putyinnak, hanem ez egy hierarchikus kapcsolat. Úgy ez egész biztosan látszik, hogy Vladimir Putyin utóbbi üzenetei is nagyon szarkasztikusan találnak bele republikánus szívekbe is. Tehát amikor a külügyminiszter fehérházbeli Lavrovnak a fehérházbeli fogadásáról volt szó, és kialakul a vita, hogy Izrael kapcsán milyen dokumentumokat adott át az elnök. Majd Putyin megüzeni, hogy ha kell, akkor ő egyébként a jegyzőkönyvet át tudja küldeni. Tehát azért ez egy nagyon, nagyon kemény világpolitikai üzenet, hogy majd ő eligazítja a Fehérház problémáit, ha kell. Tehát ebből látszik, hogy nincsen szó barátságról. Azt nem tudjuk, hogy a kapcsolat természete mennyiben tud hierarchikus lenni. Erről szól a vizsgálat. Tehát, hogy léteznek-e Donald Trumpról felvételek, léteznek-e közvetlen munkatársairól, családtagjairól felvételek. Tehát, hogy itt nem csak az elnökről van szó, hanem a közvetlen környezetéről, a tanácsadóiról, akik eddig néhányan elbuktak, mint Michael Flynn. Tehát, hogy pont ez az az izgalmas rész, ahol látjuk, hogy igen, figyelnie kell, de mégis megmerte hívni a külügyminisztert a saját irodájába.
Donald Trump ilyenkor mit tehet? Lelövet egy szír kormánygépet? Elindít 83 rakétát valamilyen támaszpont felé, hogy mutassa, hogy én azt csinálok, amit akarok, és nekem ebbe te nem szólhatsz bele, Vladimir?
Ugye az a baj, hogy itt a lepedő alatt lévő részeket sose fogjuk látni. Tehát nem tudjuk, hogy egyébként nemzetbiztonsági szinten vannak olyan aktív operációk vagy műveletek, amelyek a korábbi, mondjuk Obama utolsó szakaszában kivehető orosz ellenes intézkedéseket jelentenék. Ugye, mint a 35 diplomata kiutasítás, ami a felszínen látszódott, de ez nyilván a felszín alatt aztán végképp óriási következményekkel járhatott. Ezt nem látjuk, hogy ezek le lettek állítva, nem lettek leállítva. Bekamerázták, mikrofonozták azt az egész épületet, amiből Obama kitiltotta az oroszokat, de most visszaadják, vagy pedig csak úgy natúr visszaadják. Tehát nagyon sok olyan apróság van, ami az egész jóslatunkat megdöntheti. Azt látjuk, hogy megy az erőfitoktatás. Tehát ebben abszolút igaza van, hogy a szíriai történet is részben erről szól, hogy mindenki a saját mozgásterét fenn akarja tartani, de legalább annak a látszatát, hogy van ilyen mozgástere.
Feledi Botond, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Feledi Botond külpolitikai elemző volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.